Hogy indítsam be. Na, reméljük ez most.
Ez egy előadás, egy PPT. Ezt megfogjuk, vagy valami, ezt meg tudjuk
Igen,
kapni. Tehát ezt
igen.
nem kell leírnunk itt
Ezt nem
mindenki,
kell,
hogy kérdezni,
ami
meg
szerepel a dián, azt odaadom nektek,
Köszönöm.
Hogy ezt nem kell leírni. Mert most miért nehezítsük a dolgotokat, ne? Az a tervem a hétvégén, hogy végigmegyünk az összes soron. Most ezt meggondoltam, mert nem. Tehát, hogy egytől hatig végigmegyünk a sorokon. Az aktanoidákról és a lantanoidákról nem annyira beszélünk most, de az összes többi mindenről igen. És az oszlopokon, hogy azok mit is jelentenek. És először, amit akartam csinálni, de ezzel most ezt átugorjuk, mert a Gabi meghal itt az autóban, hogy akartam mutatni, hogy abszolút van egy olyan, hogy felveszünk egy esetet, egy teljes esetfelvételt, repertorizáljuk, tehát, hogy itt vannak, van egy főtünet, kiegészítőt jönnek minden, és ennek ellenére nem tudnánk, hogy hova jutunk el. Most nem megyek ezen a gyakorlaton végig. Szerintem mindannyian voltatok ebben a helyzetben, hogy felvettétek az esetet, repertorizáltatok, és akkor mégis ott voltatok, hogy na akkor most melyik ez a három? Már a három szerből melyiket adjam, és az ötből melyiket adjam, ami felmerül, és miért pont ez? És ha ezt olvasom, ez tűnik jónak, ha azt olvasom, azt tűnik jónak. Ugye, volt ilyen, mindannyian. És azt akartam ezzel megmutatni, hogy tulajdonképpen, hogyha lennének egyéb kapaszkodóink, például ha tudnánk, hogy az a beteg melyik birodalomba esik, vagy a fejlődésének melyik állomásán van, az már ugye limitálná a szereket. Tehát ugyanúgy lehet repertorizálni, de az segítene kiválasztani, hogyha lenne egyéb tudásunk, a szerekről általában. Ezt akartam ezzel a gyakorlattal mutatni, de szerintem ezt átugorhatjuk. Tehát, hogy a tünet alapú szerfelírásnál, ugye vagy bevált indikáció szerint adunk szert, mindannyian tettük ezt már, vagy etiológiai alapján, vagy valami szerv-specifikus szert adunk, vagy miazmatikus alapon döntjük el, hogy mit adunk. Ugye, de leginkább ennek a csúcsa, ugye a hagyományos szerfelírásnak, ugye amikor az egész totalitást vesztük figyelembe. A fő tünetet, annak modalitását, a kísérő tünetet és annak a modalitásait, általános és a fizikai tüneteket és a lelki tüneteket mind figyelembe vesszük. És hogy még akkor is van olyan, hogy nem jutunk szerhez. És hogy ez nem a mi hibánk. Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy így van. Mert ez egy kicsit olyan, mint hogyha azt mondanám nektek, keressetek egy sárga házat, ami mondjuk egyszintes, íves, bejárati ajtóval, sok ablakkal, legyenek növények is ültetve a ház frontján, és akkor mondjuk itt van rögtön három ház, de akkor melyikre gondoltam? Mindegyikre illik. Ez ugyanúgy, mint amikor repertorizálunk, és mindegyikre illik. De hogy feltétlenül még azt se tudjuk, hogy most jó utcában vagyunk-e, vagy jó országban, vagy egyáltalán jó kontinensen keressük-e azt a házat. Jó lenne, hogyha ez lenne egy ilyen kapaszkodónk. És ez az, amit a rendszer szemlélet tulajdonképpen tenni tud, hogy térképeket ad, amiben megtudjuk, hogy jó kontinensek vagyunk-e. És például ezek lennének a birodalmak. Körülbelül a birodalmak azok, amik megfeleltethetők a kontinenseknek, hogyha a térképeket nézzük. Na, milyen birodalmakat ismertek?
Hát az ásvány.
Ásvány, nagyon jó, erről tanulunk volt.
Állatok,
állatok, növények. Mit mondtatok?
Növények, állatok.
Állatok, növények, igen. Ez a három fő, valóban igazatok van. Ezen felül vannak még a gombák, mert hogy azok nem növények, nem állatok. Vannak az imponderábiliák, ugye azok az érinthetetlenek. Milyen érinthetetlen szerről hallottatok már?
Hangok, napfény.
a nap hangok
között. Hangok most ugott pont, hogy madárhangból csináltak.
Ja, a Blackbird.
Aha. Igen, igen.
Aha,
meg igen. Delfin hang. Mm. Tehát nem magában de a delfin fejből, hanem a
hangjából. Aha. De van a röntgen például, vannak a planétákból.
A nemes gázok is kicsit ilyen.
Aha, hát az azért az anyagi dolog, a nemes gázok anyagi, tehát a gázokat anyagi dolognak vesszük. Sokkal inkább anyagiak, mint a holdfény.
Hát az
valóban. És Rági például a berlini fal, múltkor azt láttam.
Az anyagi, az anyagi.
Vettek a falból egy darabot, és akkor
az úgy készült. Így van. Szóval, aztán akkor meg is vagyunk. Ja nem, van még egy birodalom, a nozódák. És még egy a szarkódák. Hát, hogy ezek a birodalmak, ezek a kontinenseink, jó? Tehát, hogy valamely egyiken vagy másikon lehetünk. És ugye ez már nagy segítség, ha tudjuk, hogy itt most egy állatról van szó, vagy inkább egy nozódát kéne adni. Az országok azok lehetnének az albirodalmak tulajdonképpen. És mit gondolok, mit értünk az albirodalmakon a homeopátiában? Például, ha tudjuk, hogy az állati birodalomról van szó, ott például az emlősök ennek egy albirodalma. Tehát ez lenne az egyik ország. Hogy akkor tudjuk, hogy itt most X országban vagyunk, és az lenne mondjuk az emlősök országa. Vagy a szivacsoké, vagy a csalánzóké, vagy a puha testőeké, vagy a madaraké, értitek? Uh-huh. Vagy ez mondjuk az ásványi birodalomban, mondjuk ezek lehetnének a sorok, az országok, így nagyjából. A megyék lehetnének, mondjuk az állati birodalomban az, hogy macska alkatúak. A városok a macskafélék, a kerület a macska formák, az utca mondjuk lehetne a linkszek neme, és utána a házszám az a kanadai hiúsz, például így mehetnénk végig. Tehát, hogy el tudunk jutni a térkép alapján egy bizonyos szerhez, ha jól ismerjük a térképet. És ezt ma már említettem, hogy ugye sokféle térkép van, minél többféle térképet ismerünk mi homeopaták, annál pontosabban tudunk eljutni helyekre, illetve annál több helyre el tudunk jutni, annélkül, hogy az adott szert ismernénk. Mert ha tudjuk az oda vezető utat, akkor egy olyan szer felírásához is eljuthatunk, amiről még részleteiben sose tanultunk. Mert az út oda vezet. Ugyanúgy, mint amikor a GPS mondja, hogy most fordulj jobbra, most fordulj balra, és akkor elérsz egy olyan helyre, ahol sose voltál. És nem is tudtad, hogy oda fogsz érni. Szóval a szerfelírási módszerekből ugye megkülönböztetjük a tünetalapú szerfelírást, és van ez a másik, ami a rendszer szemléletű szerfelírást, ami a szereket az eredete alapján csoportosítja. Az, hogy az eredet alapján lehet csoportosítani szereket, ez tulajdonképpen egy régi gondolat a homeopátiában. Már Hering is felvetette azt a gondolatot, hogy azok a szerek, amelyek a kiinduló anyaguk származása alapján közeli kapcsolatban vannak egymáshoz, azoknak a tüneteiknek is hasonlónak kell lennie. A kémiai kapcsolatnak a gyógyítói kapcsolatban is meg kell jelennie, amelyeknek hasonló a szaga a foszforhoz, az arzénhoz, a hagymához, azoknál a tüneteknél is kell, hogy legyen hasonlóság, mondta Hering. Mit tudtok egyébként Heringről?
Van a Hering szabály?
Nagyon jó. A Hering szabályok, vagy Hering megfigyelései.
Igen.
Aha, mik voltak ezek? Említettem már ma egyébként a fiam gyógyulása kapcsán.
Hogy kifelé turisztolt.
Aha.
Bentről kifelé, időrendben visszafelé, uh-huh. És bentről lefelé.
Uh-huh. Így van. Szóval minden szervnek van egyfajta kvalitása, amit a kiindulási anyag határoz meg. Ez a rendszer szemléletű megközelítés alapja. és a szerep kiindulási anyagának birodalomba vagy albirodalomba valósulásával a szerválasztási gyakorlatban egy jól használható csoportosítást kaphatunk meg. És ezt ma már említettem, hogy az a jó...
Picit vissza tudsz
menni. Igen, én is ezt.
Köszönöm.
Az a, ezt mondtam, hogy megkapjátok a diákat, jó. Hogy az a jó, hogyha a különféle szerfelírási módok pont ugyanahhoz a szerhez vezetnek. Tehát ha jobbról nézzük, akkor is stimmel a szer, ha balról nézzük, akkor is stimmel a szer. Ha repertorizálunk, ha olyan szert adunk, ami szerepel a repertóriumba, és repertorizálunk, akkor is stimmelni látszik a szer, és ha rendszer oldalról nézzük, akkor is stimmelni látszik a szer. Erről szól ez az ábra, amit ugye Sankaran szinergia módszernek nevezett el. Tehát amikor a tünetek, az általános jellemzős és a rendszer szemléleti megközelítés pont ugyanoda, ahhoz a szerhez fog vinni. Megint emlegethetjük Heringet egyébként, aki arról beszélt, hogy biztos tanultátok a háromlábú széket, ugye? Tehát, hogy ezt is tekinthetjük háromlábú széknek, hogy ez akkor egy biztos szerfelírást eredményez. Megbeszéltük, hogy milyen birodalmak vannak, itt csak ezek szerepelnek. És ha azt kérdezem, ugye, tehát, hogy először azt kellene jól szétválasztanunk, legalább a három fő birodalmat kellene jól szétválasztani tudnunk, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a három fő birodalmat, az állatokat, növényeket, ásványokat. Az a legjobb megközelítési mód, hogyha azt nézzük, hogy hogyan folyik egy lénynek az önfenntartása. Mi kell ahhoz, hogy ő életben maradjon, vagy egyben maradjon? Mert ugye ez nagyon fontos részünk, hogy mit teszünk azért, hogy élni tudjunk. Na, honnan tudjuk, hogy állati szerre van szükségünk? Nézzétek meg ezeket a képeket, amiket választottam, mert nem véletlenül ezeket választottam. Mi jut erről eszetekbe? Milyenek az állatok?
Ösztönösen valamit csinálni.
Van egy jellemző, hogy ránézünk, és rögtön mondjuk, hogy három szülők, nem?
Mindegyik mit csinál a képen?
Táplálkozik.
Mindegyik táplálkozik, fontos. Szóval ahhoz, hogy az állatok életben maradjanak, ahhoz táplálékot kell magukhoz venni. Akár növényevők, akár ragadozók, vagy őket eszik meg, vagy ők esznek meg másokat. Ezért, amikor állati szerre van szükségünk, azt fogjuk hallani az esetekben, ha már van fülünk rá, hogy a helyzeteket, a betegségüket, az életüket, az adott szituációt, amiről beszélnek, azt mindig az én és a másik viszonyába fogják elmesélni. Amikor ő ezt tette, erre én azt reagáltam. Ha ő így tesz velem, akkor én így fogok tenni. Ő ezt csinálja velem. Én ezt teszem vele. Ezekre az alapmondatokra lehet lebontani a történeteket, amiket az állatoktól fogunk hallani. Bármikor megállíthatok, kérdezhettek, jó?
Én a többieket kérdezem, hogy a billentyűnek a hangja nem zavar benneteket, mert akkor lehet, hogy hátra ülök az asztalba. Itt a közvetlen mellettem ülök, hát így őszintén.
Nem. Így közvetlen mellettem ülök.
Hát így, nem csak azért, mert hogy ők hallhatják, mert nem tudom, oda is hallatszik.
Nyugodtan.
Tehát az állatok fő problémakörei, ugye a túlélés, a versengés, és az agresszió áldozat a relációban fognak kibontakozni. És ezen felül az állatoknál még fontos a fajfenntartás témaköre is. Az én és a mások viszonylatában azt hallhatjuk még, hogy a probléma az kívülről jön. Mások okozzák, a sors okozza, Isten büntetése vagy jutalma, vagy a természet erői, vagy a szerencse. Az állati esetekben nagyon gyakran fogunk hallani versengésről. De az nem azt jelenti, hogy ha versengésről hallunk, akkor ez egy állati eset. Mert az a fontos, hogy a versengés az az én és a te relációjában hangzik el, vagy valahogy máshogy. Mert például a növények is versengenek. Gondoljatok meg, hogy mondjuk egy erdőben milyen versengés folyik a fényért. Vagy a tápanyagokért. Tehát, hogy a növényeknél is vagy csak gondoljatok egy Nux vomicára. Tehát, hogy ilyen szempontból is nézhetjük, hogy egy Nux vomicánál versengőbb állatot is nehéz találni. Tehát, hogy nem a téma lényeg, hanem ahogy ő erről beszélni fog. De a versengés, mint téma, gyakrabban jelenik meg az állatoknál, mint a növényeknél. Azért ez igaz. Gyakran azt látjuk, hogy az állatok összehasonlítanak. Neki könnyebb a dolga, nekem jobb életem van, nekem szebb autóm van, az én gyerekem jobban beszél. Értitek? Tehát, hogy valahogy a történetben azt fogjátok hallani, hogy itt van valami összehasonlítás valakivel, valahogy. Gyakran beszélnek arról, hogy ki az erősebb, ki a gyengébb, kinek van hatalma, kinek milyen képessége van. A hierarchia kérdése nagyon gyakran előjön az állati birodalomban. Ki uralkodik kin, ki dominál kit, ki van alattam, ki van felettem. És gyakran kihallható a történetből, hogy ő inkább egy agresszor, vagy inkább egy áldozat. Mert hogy az áldozatok inkább lefagynak helyzetekben, vagy elmenekülnek, vagy kihátrálnak szituációból, vagy inkább ők agresszívan állnak ki, oda mondanak, kegyetlenkednek, vagy azt mondják, hogy ó, meg tudnám ölni, ezek inkább az agresszorok. Szóval, hogy lehet hallani a beszédéből valakinek, hogyha nyitva van rá a fülünk. Gyakran beszélnek valamilyen módon a szexualitásról, vagy a féltékenységről. Arról, hogy mit adunk és mit kapunk cserébe, adáskapás valamilyen szinten előjön. Az agresszió és a düh, az egy speciális formában, minden szernek lehet agressziója és dühe, ez az emberi létnek a része. De hogyha ez az én és a másik viszonyában mesélődik el, hogy ő ezt tette velem, én ezt tenném vele, akkor állatra kell gondolnunk. Gyakran előjönnek térrel kapcsolatos problémák, hogy belépnek a terembe, nem bírom, ha sokan vannak körülöttem, és a többi ilyen mondatok hangozhatnak el. Illetve beszélhetnek arról, hogy valami igazságtalanul történik, valaki becsapta őket, valaki rászette, vagy ő egy áldozat, vagy őt feláldozzák, vagy megszégyenül helyzetekben. ezek az állati témák. De nézzük a növényeket. Ezzel majd visszatérünk, amikor az állati birodalomról lesz szó, akkor ezekről beszéltünk részletesebben, mert majd látni fogjátok az esetekben, hogy ez hogy van. Na, milyenek a növények? Hogyha azt nézzük, hogy önfenntartás, ugye ebből a szempontból nézzük őket. Mi a különleges a növényekben, mit gondoltok? A fotoszintetizálnak, nagyon jó.
Nem tudnak
saját változtatni.
És nem tudnak helyet változtatni. Nagyon jó.
Ez egy picit, ez kicsit kétséges, hogy nem tudnak helyet változtatni, de többségére jellemző.
Hát melyik az, amelyik helyet változtat?
Azért vannak olyan növények, akár a kúszó növények, akár ami letörik és odébb hagyja, hogy odébb vigye a szél.
A szél, odébb. Hát, hogy... Igen, de akkor az eredeti növény attól még ott marad. Az egy túlélési mód, hogy meg a magját is szétterjeszti. Tehát persze, de az adott növény az ott marad. Tehát a növények inkább helyzetet tudnak változtatni, és helyet nem annyira, és kivétel, ha mégis. De amiket mondtál, ott az eredeti növény, az ott helyben marad. Az ott kihal, amelyik ott marad, csak tovább küldi egy részét. Nem?
Igen.
És egyébként mindenhol vannak mindenre kivételek, mert ugye vannak a húsevő növények, az sokkal jogosabb lenne, hogy azért vannak olyanok, amik, de hogy azok inkább kivételesek, és azoknak megvannak a tehát hogyha homeopátiásan hallgatjuk a húsevő növényeket, akkor ott nagyon is halljuk majd az állati hangokat is.
Érdekes lesz ott differenciálni akkor, ugye?
Igen. Tehát, hogy az nagyon jól mondtad, hogy fotoszintetizálnak, azaz, ők nem függenek egy másik élő lénytől, mert ők az önfenntartáshoz szükséges táplálékot képesek előállítani saját maguk, ugye a klorofilljük segítségével, a napfény segítségével. Na de, mi kell ahhoz, hogy ezt megtegyék? Hogy képesek legyenek klorofilt előállítani. Ahhoz az kell, hogy amikor kisüt a nap, akkor ők azt azonnal észrevegyék. És például a napraforgó egészen odafordul, ugye jól ismerjük a napraforgót, hogy felé fordul. De hát nézzétek meg például ezt a növényt, ahogy itt odakanyarodik a fény felé. Tehát a növényeknek reagálniuk kell a környezeti ingerekre, ahhoz, hogy túléljenek. Nagyon érzékenynek kell lenniük arra, ami körülöttük zajlik. Pontosan érezniük kell, hogy hol van a víz a talajban, vagy hol vannak ásványanyagok a talajban, és afelé küldeni a gyökereiket. De ugye a növények arra is képesek, hogyha megérzik, hogy az egyik águkat elkezdi rágni egy élősködő, akkor az összes többi részen elkezdenek méreganyagot termelni. Sőt, még arra is képesek, hogy ezt kommunikálják a következő fának, vagy növénynek, és azok már előre elkezdik azt a mérget a behatolók ellen képezni. Szóval a növények túléléséhez az kell, hogy érzékenyen reagáljanak a külső világra. Tehát amikor egy növényi beteg fog jönni, az a történeteit úgy fogja elmondani, abból a szempontból, hogy milyen dolgok vannak hatással rám. Vagy milyen, az a személy, az olyan hatással volt rám. Attól, hogy ő ezt tette, ettől én így érzem magam. Vagy arról fognak beszélni, hogy mennyire képesek a változásra, egy külső körülmény hatásra, vagy bizonyos testi-lelki tényezők hogyan indítanak el változást bennük. És lehet, hogy az lesz a problémájuk, hogy nem tudnak jól reagálni egy külső eseményre. Olyan kérdéseket fognak feszegetni, hogy mennyire vagyok képes alkalmazkodni külső körülményekhez, helyzetekhez, emberekhez. És majd azt is látjuk, hogy a növényi esetekben, ha elég mélyre megyünk, ha elég jól vesszük fel az esetet, akkor mindig látjuk, hogy lesz egyfajta érzet, amit ők kifejtenek, közvetítenek, és annak mindig ott lesz az ellenkezője is. Na, és mi a helyzet akkor az ásványi szerekkel, a túlélés kapcsolatával? Van erről valami ötletetek? Hogyan élnek túl az ásványi szerek? Na, ez egy kicsit vissza kell mennünk akkor. Aha, kapcsolatokat alakítanak, igen. Tehát, hogy vissza kell menni egy kicsit a kémia, a kémia órára.
Stabil szerkezetben
kell, hogy legyenek. Így van, egy stabil állapotot kell kialakítaniuk, így van. Hogy ez mit is jelent, azt most akkor nézzük meg. Tessék? Aha, na, jön fel a 7.-8. osztályos kémia óra, mert hogy ezt akkor tanultuk először szerintem, és van, aki utoljára is, de... szóval mit tudunk az ásványi szerekről? Ugye a kémiai elemek, a periódusos rendszere a kép, egy ilyen táblázatba tehető, ebben éppen 118 elemnek van hely. Ezt a táblázatot, tehát hogy ennyi elem van a világon, amit ismerünk. Itt nincs az összes, nincs a 118 felsorolva, mert itt megálltak a 109-esnél. És ugye nézzétek meg, hogy hogy áll össze a periódusos rendszer. Van 7 sor, így, és van 18 oszlop. És akkor itt vannak a lantanidák, meg az actinoidák és a lantanoidák, úgy kell helyesen mondani, nem úgy, ahogy ide van írva egyébként. Amik tulajdonképpen az egyik, a lantanoidák a 6. sornak a kiágazása, és az actinoidák a 7. sornak a kiágazása. Tehát itt a 3. elem helyéből ezek itt tulajdonképpen ide jönnek előre, és elmennek így elé. Tehát ez a szerkezete a periódusos rendszernek. Az a táblázat, ez ugye mostanra állt össze, látjátok, ebbe a táblázatban még hiányzott is az utolsó 8 elem, mert hogy nem ismertük őket. De amikor megalkotta ezt a táblázatot Mendelejev, akkor ő körülbelül 60 elemet ismert csak. És akkor már sok tudós próbálta az ismert elemeket valamilyen fajta rendszerbe rakni. Mendelejev az atom tömeg szerint rendezte el az ismert elemeket. Méghozzá úgy, hogy a hasonló kémiai tulajdonságokat egymás alá helyezte. Ha visszamegyek az előző helyre, akkor láthatjátok, hogy itt vannak a fémek, egy helyen vannak a fémek, egy helyen vannak az átmeneti fémek, egy helyen vannak a nemes gázok. Tehát, hogy a hasonló tulajdonságú elemek a periódusos rendszerbe egy helyre kerültek. Egy csoportba. Volt, ahol nem stimmelt az atomtömeg, ott a tulajdonságot részesítette előnybe, úgy helyezte el. Ő még akkor nem tudta, hogy nem is atomtömeg szerint rendezte el az elemeket, hanem a protonok száma alapján. Csak akkor még ezt nem ismerték. Úgyhogy azért voltak lukak, meg azért volt, hogy időnként nem stimmelt az atomtömeg, mert amit ő használt, az nem egészen fette le a valóságot, de mindig a tulajdonságot vette figyelembe. És úgy tudta felállítani az ő rendszerét, hogy ő megjósolta olyan elemek létezését is a kémiai tulajdonságok alapján, meg a hiányzó helyek alapján, amiket akkor még egyáltalán nem is ismertek. Tudta, hogy itt még hiányzik valami, itt lenni kell, és azoknak az elemeknek meg is jósolta a tulajdonságait. Például a bor, az alumínium, a szilícium, amikor ő eredetileg felállította a periódusos rendszert, akkor még ismeretlen volt. És mégis kijelölte a helyüket. És ebben ő elől járt a többi tudóshoz képest, hogy ezeket is képes volt megtenni, és aztán, amikor felfedezték az elemeket, ő 1868-ban jött elő a periódusos rendszerrel, ez egy 71-es táblázat, és ebben már szerepel az alumínium is, meg a szilícea is. Tehát, hogy ezeket akkor fedezték fel, és látták, hogy ez pont olyan, amilyennek a Mengele megírta, tényleg igaza van. Tehát, hogy így lett az ő táblázata az, amit elkezdtünk használni. És tűnt ki a többiektől. Na, de hogyan is néz ki egy ásványi, egy kémiai elem? Hogyan néznek ki az atomok? Ugye van egy atommag, és vannak körülötte elektronok. Erre emlékeztek még biztos. Kémiából. Az atommag az nukleonokból épül fel, amely a magban lévő protonokat és neutronokat takarja. És a magot körülveszi egy elektronburok, ami pedig az elektron héjak összességét jelenti. Látjátok, hogy így vannak a héjak, mert az elektronok, amik az atommag körül keringenek, azok elektron héjakon rendeződnek el. Az elektron héjak közel azonos energiájú elektronokat tartja össze. Hogyha egy sokkal magasabb energiájú elektron jön, akkor az már egy következő héjra kell, hogy menjen. És a héjakon belül vannak alhéjak is. Ezeket nem véletlenül mondom el, szóval ezeket majd fontos lesz értenünk ahhoz, hogy megértsük, hogy az ásványok hogyan működnek. Tehát, hogyha csodálkoznátok, hogy nem kémia órája jöttetek, akkor... ne csodálkozzatok, mert ezt muszáj felhasználnunk, ezt a tudást, mert hogy mint mondtam, tényleg természeti törvények alapján van a rendszer szemlélet kialakítva. A magtól távolodva egyre nő az elektronhéjak mérete, és a rajtuk elférő elektronok száma is. Az első héjon, a legbelsőn még csak 2 fér el. Ezért van az, hogy az első sorban csak 2 elemünk van. Mert az első sorban még csak 1 héjünk van. És az egyik a hidrogén, a másik a hélium. És arra az első elektron héja már nem fér rá semmi más, az betelítődik, ezt hívjuk telített elektron héjnak. Ezért az a szerkezet stabil, amit te említettél, hogy stabilitát, hogy azt mondtad, hogy stabilnak kell lenni, igen. Akkor lesz stabil egy elem, hogyha a külső elektron héjá telített. Ez az elsősorban 2-nél következik be, az összes többinél pedig akkor lesz telített az elektron héj, ha a legkülső elektron héjon 8 elektron található. Na, szóval az első héjra 2 fér el, a másodikra 8, a harmadikra már 18 elektron fér el, úgyhogy az alhéjakra is helyezkednek el elektronok. A negyediken már 32 elektron fér el, de a legkülső elektronhéjon itt is csak 8 lehet, a többiek az alhéjra mennek. Ez így érthető? Jó.
Nekem még egyszer, bocsánat, most én azt hittem, eddig értem, de most nem.
Na mi az, amit nem értesz?
Tehát összesen úgy jön ki, hogy 18, annyi héja van, hogy 2, 8, 8.
Arra a harmadik héjon lehet összesen 18 elektron, de az alhéjjal együtt, az alhéjakkal együtt, csak a harmadik héjnak a legkülső héján csak 8 lehet, a maradék 10 az az alhéjakon helyezkedik el. Na, és akkor azt látjuk, hogy a periódusos rendszerben, mint ahogy itt is látjátok, soronként nő az elektronhéjak száma, és ezzel párhuzamosan az atomok belső szerkezetének a bonyolultsága is ugye nő, mert egyre több alhéj lesz. És ha megnézitek, az is látszik, hogy oszloponként változik az elektronok száma a külső héj telítettsége. Tehát az első oszlopban mindegyiknek egy van a legkülsőn, a másodikban mindegyiknek kettő van, és a többi, és a többi. Látjátok? És csak a 18. oszlopban, vagy az utolsóban, itt most csak a... Na, tehát csak az utolsó, maradjunk ennél. Az utolsó oszlopban van az, hogy mindenkinek telített a héja, mivel megvan a 8 elektron a külső héjén, az a stabil szerkezet. Ők a nemes gázok, amiket ma már említettél. És az a külső elektron héjak számától függ, hogy egy kapcsolódásban, amiről említettetek, hogy muszáj kapcsolódniuk, egy atom inkább lead egy elektront, vagy inkább felvesz. Akinek csak egy van, az szívesebben lead egyet gyorsan, mert az már neki nem kell, és akkor végre megvan a stabilitása, és aki a végén van, az pedig szívesebben vesz fel egyet, ez logikus. Tehát így az egy oszlopba tartozó elemek mindegyike ugyanazon a módon törekszik a stabilitás elérésére. Ide akartam eljutni, hogy ezt értsétek. Hogy miért van az, hogy egy oszlopnak van témája. És így azt is látjátok, hogy miért van az, hogy egy sornak van témája. Mert ott mindegyiknél pont ugyanannyi elektronhéj van, pont annyira fejlettek, pont egyformán nehezek. Ez így érthető? Azt is láthatjátok, hogy mondjuk ott a 17-es oszlopból kivettem az elemeket, hogy nézzétek meg, hogy ahogy nőnek a sorok számai, egyre bonyolultabb lesz a szerkezetük. A belső szerkezetük. Egyre nagyobbak, egyre nehezebbek lesznek, egyre bonyolultabb szerkezettel. De a külső héjon pont mindig ugyanannyi van. Na. Hogyha megnézzük ebben a táblázatban a nátriumot, az itt van az első oszlopban. És ott van a 17-esben a klór. Mindenki tudja, hogy a konyhasúgy az nátriumklorid. Tehát ott úgy fog összeállni, hogy a nátrium azt az egyét gyorsan lepasszolja a klórnak, és akkor így a nátrium is boldog, és a klór is boldog, így lesznek nátriumklórnak, és alakítanak ki egy stabil szerkezetet.
Konyhasót.
Uh-huh. Az egy elég stabil szerkezet. Igen. Valamikor kettőt is felvesznek, például itt egy másik stabil szerkezetű a vízünk, mert az oxigénnek, hogyha visszamegyünk, az oxigént azt a 16. oszlopba találjátok, látjátok? Uh-huh. Tehát neki még kettő elektron kell ahhoz, hogy stabil legyen a szerkezete, ezért neki muszáj két hidrogénnel párosodnia, ahhoz, hogy megkapjuk a stabil szerkezetű vizet. Jó? Szóval minden, tehát hogy a nemes gázakon kívül minden más elemnek reakcióba kell lépnie egy vagy több másik atommal a stabilitásuk eléréséért. Ezekben a reakciókban adhatnak, elvehetnek elektronokat, illetve olyan is van, amikor megosztoznak egyen. Például ugye itt a hidrogén-oxigén helyzetében ott ők osztoznak. Mert a hidrogén ugye úgy lesz, a hidrogének úgy lesz meg a kettő, hogy osztozik az oxigén egyikével. Tehát a periódusos rendszer elemei, a teljességük, a stabilitásuk és ezzel a fennmaradásuk elérésére törekszenek. Hogyan fogjuk ezt látni az esetekben? Ők mindig, amikor elmesélik, hogy mi történik velük, mi a bajuk, mi az ő helyzetük, mindig befelé fognak tekinteni. Arról fognak mesélni, hogy ők mennyire teljesek. Az ő testük, az ő életük, az ő helyzetük, hogy mire vagyok képes, vagy képes vagyok-e egyáltalán bizonyos dolgokra. Vagy azt fogja mondani, hogy hát én erre sem vagyok képes, arra sem vagyok képes, ez is hiányzik belőlem, az is hiányzik belőlem. Vagy arról fog beszélni, hogy mi a probléma velem. Látjátok, ez mennyire másabb, mint az állat vagy a növény? Arról fog beszélni, hogy mi az én erősségem, mi az, amiben én elég jó vagyok, vagy nem vagyok elég jó. Vagy hogy hol tartok az életemben bizonyos célok elérésében. Mennyire tudok egyedül megcsinálni dolgokat, mennyire állok a saját lábamon, illetve mennyi segítség kell a külvilághoz, vagy mennyi támaszra van szükségem ahhoz, hogy elvégezzem a feladatomat, hogy túléljek, hogy meglegyek. Hiányzik belőlem valami, vagy arról fognak beszélni, hogy vesztek el dolgokat az életben. Vagy beszélhetnek arról, hogy melyik fejlődési lépcsőn tartok, vagy hogy elakadtam valahol, és nem tudok tovább jutni. Összességében a teherbírásukról, a teljesítő képességükről, az ügyességükről, a készségeikről, a kapacitásukról, az erősségükről fognak beszélni, azaz a struktúrájuk teljességét vizsgálják. Na, hogyan fog egy ásványi szer beszélni a problémájáról? Gyakran látjuk, hogy ők struktúráltan, összeszedetten, akár egy listával a kezükben érkeznek. A pontról pontra elmondják a problémájukat, időrendben a betegségüket. Most azért azt hozzáteszem, hogy aki ezt teszi, az nem feltétlenül ásvány, szóval sosem szabad csak egy aspektusát nézni az esetnek, azért vele figyeljetek. A tegnapi Solymon például egy olyan listával érkezett arról, hogy mi történt vele az elmúlt, precízen, pontosan összeírva. És attól ő még Solymon, és nem egy ásvány.
Hogy nagyon sokat számít, hogy milyen korábbi tapasztalata van, és aki küldte, az mit mondott neki, hogy mivel.
Mit is kell csinálni? Persze. Tehát, hogy azért mondom, ez nem körbe, mert ez csak gyakrabban fordul elő olyanoknál, és hát az összes többi dolognak stimmelnie kell. Összességében kell nézni a képek. Ezek csak indikációk lehetnek arra, hogy na hát lehet, hogy itt egy ásványról van szó, de nem biztos ettől. Igen?
Először bennem hirtelen azt merül föl, hogy mikor így az esetet tehát hallgatod, és a külső jegyeket mennyire veszed figyelembe. Tehát, hogy mit tudom én, milyen a haja, vagy a vagy a bőre, vagy a ruházata.
Ahhoz, hogy megítéljem, hogy melyik birodalomba tartozik? Kevésbé.
Kevésbé. Csak kíváncsi voltam. Mert van, aki meg tulajdonít ezeknek is.
Egy szurfur az azért eléggé. Egy szurfur eléggé jellegzetes.
Na milyen, milyen lesz egy szurfur?
Ilyen zsíros bőrű,
rendezett le. Nem azért egy jó kis előadás.
Büdös.
Nem bosz,
megtörölközöttem. Tudjátok, ez egyik megjelenése a szulfúrnak. A szulfúr az egy óriási polikreszt. Tehát, és attól függően, hogy valaki mennyire mélyen van szulfúr állapotba, fogja hozni a szulfúr jegyeinek más és más aspektusát. Tehát, hogy például, ha megnézitek a repertóriumot, a szulfúr ott van abban a rubrikában, hogy melege van, ugye? Elsősorban ezt tanuljuk,
tüzes
hogy tüzes nagyon, de ugyanúgy ott van abban a rubrikában, hogy fázós, hogy ki van hűlve. A szulfúr lehet végtelenül barátságos, és lehet, hogy mindent megtesz azért, hogy ő el legyen fogadva, és be legyen fogadva, és szeretve legyen. Mert még abban a stációban van, amikor reménykedik, hogy ez lehetséges. És lehet, hogy abban a stációban fogjuk őt találni, amikor már ezt feladta, és sokkal inkább érzi magát kivetettnek, a társadalomból kiszorítottnak. Ez ugye, ez a tudós, aki elhagyta a társadalmat, és koszos és büdös, és ez a kép. De hogy itt e között rengeteg fokozat van. Ezt csak azért mondom, hogy az egyetlen egy aspektusa, egy stációja a szulfúrnak, ez a büdös, koszos, zsíros, ennek egyáltalán nem kell így lennie. Egy szulfúr lehet nagyon tiszta, precíz, jól fésült is. Mert, majd meglátjátok, hogy hol van a szulfúr a periódusos rendszerben, a harmadik sorban, a 16. oszlopban, neki az a célja, hogy ő szeretve, elfogadva legyen. Ameddig csak lehet. Na, és még egy dolog van, hogy az, hogy mennyire mélyen van a szulfúr állapotban, az nem azon múlik, hogy mennyi idős, vagy hogy milyen tapasztalata van, hanem hogy mivel született. Tehát, hogy lehet egy kisgyerek is koszos, büdös, és nem törődöm, és lehet még egy 40-50 éves ember is abban a szulfúros állapotban, amikor még nagyon igyekszik elfogadtatni magát, és szerető, és odafigyelő, és gondoskodó, és nem tudom, a többiekkel. Tehát, hogy egyszer olvastam, hogy a kezdő homeopata is, és a gyakorlott homeopata is sok esetben ad szulfúrt. Az a különbség, hogy hányszor hat valami, vagy valami ilyesmi. Szóval a kezdő homeopata sokszor szulfúrnak ismeri fel, ami nem szulfúr. És sokszor ad szulfúrt, amikor nem arra van szükség, és nem fog hatni, még egy jól gyakorlott homeopata sokkal inkább. Tehát a szulfúr egy nagy kép, nagyon vegyes kép, és erre vigyázzatok, hogy minden szernek több stációja van. Tehát, hogy így folyamatába kell őket megismerni, hogyha eddig nem volt bonyolult a homeopátia, akkor... De ezért kellnek ezek az egyéb kapaszkodók is, hogy annak ellenére, hogy tiszta vagy koszos, hogy igyekszik, hogy el legyen fogadva, vagy szeretve legyen, vagy pedig már úgy érzi, hogy ez már úgyis lehetetlen, úgyhogy feladja, és inkább antiszociálisan viselkedik. Hogy ennek ellenére felismert, hogy szulfúrról van szó, erre jó a rendszer szemlélet például. Majd meglátod, hogy hogyan, ha odaérünk. De hogy kérdezted, hogy mennyire veszem figyelembe, hogy néz ki a külseje, mindig az egészet kell figyelembe venni, az egész embert, és az, hogy ő rendezett, az hogy illik a többivel, vagy hogy ő rendezetlen, az hogy illik az összes többivel. Így.
Na, valakinek van ilyen kicsit annyira, ugye, különbözök az emberek, hogy kicsit egérfeje, madárfeje, kutyafeje, elálló füle, karva, sasolda, vagy is mondjam, most ilyenek is egyszer felütöttek.
Valamikor estimmel, és valamikor egyáltalán. Tehát, hogy valamikor valaki annyira beleél egy energia mintában, hogy ez megjelenik a külsején is, akár öltözködésben, akár arcvonásokban. De ez alapján sosem szabad szert adni. Tehát, hogy ez nem elégséges. Ez, hogyha minden stimmel, és még úgy is nézi, akkor jót mosolygunk rajta. De hogy ez alapján szerintem sosem szabad. Tudod, miért nem? Mert te ránézel egy emberre, és neked egy dolog jut eszedbe róla, és egy másik ember ugyanarról az emberről egészen mást fog gondolni.
Igen, olyan lehet, inkább elvisz.
Igen. Igen. Tehát, hogyha ilyet látsz, megjön valaki, karva jóra van, nem tudom, neked egy ragadozó madár jut róla az eszedbe, akkor leírod a jegyzeteid szélére magadnak, hogy elengedhesd a gondolatot, és utána figyeled őt, hogy ki is ő. És aztán ilyen esetben az utolsó pillanatig kételkedni kell, hogy tényleg az-e akkor leszel jó helyen.
Jó, köszönöm.
A teljesítményre, a képességekre, vagy ezek hiányára helyezi a hangsúlyt, amikor elmeséli a történetét. Egy oldalúan meséli a helyzeteket, nem törekszik a másik szemével is látni a történeteket. Ez nagyon tipikus. Tehát mind az állatok, mind a növények sokkal inkább bevonják a többieket is a történetükbe olyan módon, hogy ők mit érezhetnek, vagy ők mit gondolhatnak, vagy amikor én ezt teszem rá, ilyen hatással van, vagy hogy mit, értitek? Uh-huh. És az ásvány ez pedig sokkal inkább csak a saját oldaláról fogja a történetet elmesélni. És még az is különbség, hogy az ásványok története az nem szokott nagyon komplex, nagyon szertágazó lenni. És valahogy leszűkíthető az ő problémájuk egy gondolatkörre, vagy kettőre. Míg a növények is, meg az állatok is, azok sokkal bonyolultabb, sokkal színesebb, sokkal átláthatatlabb történetek lesznek. Az is segít a birodalmak eldöntésében, legalábbis ebben a háromban, hogyha az esetfelvétel végén azt kérdezitek magatoktól, hogy mi segíteni ezt az embert egy egészségesebb állapotba, hogyha képesebb lenne dolgok elvégzésére, vagy ha nem érezni annyira áldozatnak vagy agresszornak magát, vagy ha kevésbé lenne érzékeny. Na, kettesével vagytok. Próbáljátok elmondani egymással, álljatok párba, és próbáljátok elmesélni egy torokfájást, hogy hangana egy torokfájás, hogyha egy állat mesélnél, egy növényben, vagy egy ásvány. Választatok ki egyet, kiválasztja a növényt, melyikben. Beszéljetek össze a mellettetek ülővel. Ez most feladat. Jó, akkor bocsánat. Szóval, álljatok párossával össze a mellettetek lévővel, és mondjuk egy torokfájás hogyan mesélne el egy állat, egy növény vagy egy ásvány az alapján, amit most hallottatok. Az egyet választatok ki, kiválasztja ki a növény, melyikőtök mondaná el úgy, hogy a növény legyen.
Akkor legyünk mi,
senki
nem akarnak. Én állok
lennék inkább. Jó. A növények azok ki lesznek.
Vagy az ásványt, a növény csak annyira nem.
Jó. Akkor ti vagytok az ásványok, és ti pedig vagytok a...
Növények.
Amit lehet növény. Pont ezt akartam egyébként kérdésbe feltenni.
Hogy?
Hogy így... Nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy hogy így az eddigi tanulmányaitok alapján, de mindig, amikor itt beszélünk egy szerről, az ember óvatatlanul is szerintem először így magában kezdi el keresni az elemeket. Aha, és hogy persze. Most, hogy így felvázoltad a három birodalmat,
valahogy én azt fogalmaztam meg, hogy nyilván ez rettenetesen függ attól, hogy most kinek milyen önismerete van. Lehet, hogy valaki így tök jól be tudja magát csúsztatni a mostani élethelyzetébe, hogy fú, hát lehet, hogy most leginkább ez a növényi státusz illik rám, de hogy én itt pont azon gondolkodtam, hogyha most így lenne, nem tudom, 2 órán vagy 1,5 órán mondjuk egy ilyen anamnézisre, és így mesélnék magamról, tehát garantáltam mind a 3 elemet ilyen széles palettába így felvázolnám. Vagy legalábbis én most így látom magamat.
Biztos, belül. Hogy nem.
Aha. Hogy, és akkor, hogy így ebből hogy szedi ki az ember? Tehát, hogy így...
Biztos, hogy nem mondanád mindegyiket, csak az, úgy érzed most, hogy az így úgy jönne. De hogyha hallgatnál téged hosszabb ideig valamiről beszél, mármint hogy egy problémáról beszélni, és megkérdezgetnélek, akkor ez világos lenne, hogy te most melyik stációban vagy. De fejlődési szintekről beszélünk. Arról nézzük meg, hogy valaki melyik fejlődési szinten van elakadva. Ennek a fejlődési elakadásnak van egy növényi, ásványi és állati megfelelője is. Ugye ezért tudjuk mindegyiket mondjuk a periódusos rendszerbe berakni, mert hogy annak az információ mintának, annak a rezgés mintának megvan az ásványi, növényi, meg az állati megfelelője is. Csak azért tudjuk odarakni. És azt, hogy mi éppen milyen élethelyzetben vagyunk, mi szolgálja a túlélésünket, fogja meghatározni, hogy inkább a növény oldalunkkal, az ásványi oldalunkkal, vagy az állati oldalunkkal élünk túl, leszünk jobban előre. Tehát, hogy van olyan, hogy van váltás, hogy eddig ezt az ásványt adtam, és aztán most történt vele valami, megházasodott, gyereket szült. Szóval nagyobb életeseményeknél gyakran van átváltás. És akkor azt veszed észre, hogy ez most már sokkal inkább úgy hangzik, mint egy állat. Nem úgy, mint egy ásvány vagy egy növény. És akkor az annak a szintnek megfelelő ásványt vagy növényt, tehát hogy fogod adni. De egyszerre az egyik van jelen. Ezért mondtam, hogy biztos, hogy nem, mert egyszer csak az egyik van jelen, még akkor is, ha az életünk során rotálhatunk. Mit akartál kérdezni, Évi?
Most már több mindent. Az egyik az, amit most mondtál, de a másik az elsővel, hogy mi bemutatkoztunk például, akkor benned már egyből megvan, hogy akkor kinek miért, tehát ennyi elegendő.
Van, amikor ez nagyon hangos, és akkor van érzés az embernek, de biztosan a birodalmat az érzet szintjén lehet, amiről majd beszélünk, hogy mi az érzet, meg ott lehet eldönteni.
Tehát
vannak benne sokkal többre, mélyebben kell kérdeznem, akkor visszakérdeznék, arra visszakérdeznék, tehát hogy ennek megvan a menete.
Mert gondoltam, milyen jó játék lenne, abból csomó, hogy tanulnánk, hogy amikor te ezt mondtad, vagy így csinálod. Vagy
igen. Így. Szóval amikor most azt mondom, hogy nagyjából mondjátok el egy torokfájásnál, hogy ez hogy hangozna, akkor ez még egy nagyon felszínes játék. Csak azért, hogy megérezzétek ennek egy kicsit az ízét, azért adtam ezt a feladatot. Tulajdonképpen az esetfelvétel során több helyről kell, és mélyebb helyzetből megérteni, hogy ő most állatnövény vagy ásvány, ahogy reagál gyakran.
Akkor azt mondod, hogy ez szakaszok vannak, és akkor én most, ha mondjuk ásvány vagyok, akkor most én egy hosszú szakaszig ásvány vagyok, és utána meg esetleg egy állat, tehát hogy de akkor az ásványok között mozgok inkább, és akkor nincs az, hogy mondjuk, ha de egy ilyen probléma...
Nem, nem az ásványok között, nem, határozottan nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy el vagy akadva egy fejlődési szinten. Most majd megismerjük, hogy mik ezek a fejlődési szintek. Abból adódik a betegségünk, hogy elakadunk valamelyik fejlődési szinten, és abban élethelyzetekbe kerülünk, abból a szintből, arról a helyről azt a problémát nem tudjuk jól megoldani. Ezért leszünk betegek. A szint lesz ugyanaz. Az, ami nem változik, hogy ezt ásványként, növényként vagy állatként éled azt a szintet, az változik. Tehát, hogy nem az ásványi birodalomban belül utazol, hanem a birodalmak között utazol inkább. Igen.
Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan probléma, amit mondjuk 20-25 évvel ezelőttre lehet visszavezetni, és konkrétan megfogalmazza, hogy neki akkor kezdődött valamilyen egészségügyi problémája, és de közben azért eltelt 20-25 év az életébe is változik, tehát hogy akkor mondjuk egy hogyha akkor ásványi állapotban volt, akkor ő közben gyakorlatilag ugyanazon a szinten van, csak át tud kerülni életesemények miatt mondjuk egy növényibe, esetleg egy állatiba, tehát hogy így tud körbe rotálódni.
Szóval, hogy ami miatt elakadt abban az élethelyzetben, ami miatt az problémát jelentett, az azért, mert ő jött egyfajta mintázattal a világba, amivel születünk, vagy bizonyos nagy események ránk tehetnek mintázatokat, azért ez igaz, túlélési mintázatokat. De hogy ott miután egyébként ő azzal az elakadással született, ezért ebbe a helyzetbe, amikor egy olyanba került, ahol ez az elakadás problémát jelent, ott ő neki megjelent ez a betegsége. Hogy ő arra a helyzetre, ahogy ő reagált, ahogy ő azt nem tudta megoldani, vagy amilyen problémái voltak, az ő, nem annyira az élethelyzet, hanem ami akkor ott vele történt, vagy ahogy ő arra reagált, az, ami már ő maga. Tehát mondjuk vegyetek egy válást, hányféle módon lehet elválni. Ugye mindenki a saját energiamintája szerint fog reagálni egy válás során. Az ő maga. Tehát, hogy nem maga a válás ténye fog el megbetegíteni, hanem ahogy ő azt megéli, ahogy ő arra reagál. Ezt így érted?
Igen, tehát hogy ezt így értem, csak... most kezdek káoszba kerülni!
Nem baj.
Nem baj. Hogy ezt így értem, csak egyelőre még nem... Nem érzem, hogy lesz ebből egy olyan valami, amivel én tudok másnak segíteni, érted? Tehát, hogy
nem, még most nem ismered a rendszer, vagy a szinteket, vagy hogy nem.
Ja.
Majd ma. Meg holnap. Jó? És akkor meglátod, hogy hol az elakadás. Megérted, hogy az a másik, akár növény, akár ásvány, akár állat, hol van elakadva, milyen elakadáshoz lehet visszavezetni, vagy ő hogyan látja a világot, mi szerint látja a világot.
És az adott helyzetben akkor a 20 évvel ezelőtti állapotához adunk szert, ami akkor...
Nem, a mostanihoz. Hát mindig a mostanihoz. Aha. Mindig azt adjuk, ami itt van, itt és most.
Aha.
Csak azt mondom, hogy ez nem lesz olyan nagyon más, mint a 20 évvel ezelőtti.
Aha.
A helyzet biztos más. A tanulhatunk, tehát hogy persze, mert hogy minden betegség az egy tanító. És emberek nagyon sokat realizálnak, tanulnak emberpróbáló helyzetekből, legyen ez egy betegség, vagy legyen ez egy nehéz élethelyzet önmagukról, ha erre nyitottak. És akkor nem fogják azt a rossz magatartás mintát elkövetni újra, mondjuk, ami a betegséghez vezetett. Pont azt nem úgy fogják csinálni. De a mintázat az ugyanúgy ott marad. Ami alatta van, csak nem úgy fognak viselkedni, mert megtanulják, hogy ez a viselkedés, ez engem nem szolgál. Tehát ezt nem fogom csinálni többet az életbe. Ez így
oké. Okay.
Mindenkinek? Nem annyira. Biztos tudtok olyan helyzetet, amikor megértettétek, hogy ahogy viselkedtetek, az benneteket nem szolgált. Abból az magából, ahogy viselkedésből jött a betegség. És hogy akkor, hogyha ezt megérti az ember egyszer, akkor azt többet úgy nem csinálja.
Nem mondod, hogy a minta viszont marad?
A mintázat, az arra a viselkedésre való képesség, az ott marad az emberben. Csak dönthetünk úgy, hogy azon az úton nem megyek.
Most hülye példadugányzás.
Igen, például. Az lehet. De mondok egy saját példát, jó? Hogy... mielőtt Magyarországra költöztünk, felújítottunk egy lakást, azért mutatok ide, mert itt a szemben lévő utcában, és nem éltünk itthon, de a férjemnek egy régi osztálytársa, ilyen fővállalkozó volt, és azt mondta, hogy ő felújítja a lakást. Mi ezt Amerikából intéztük, hogy akkor mi legyen, meg hogy legyen, milyen anyag, hogy, ami. És akkor egyszer láttam, hogy mi érkezni fogunk, két gyerekkel, család, és be kell költözni a lakásba, és hogy azt vettem észre, hogy nem úgy áll a lakás felújítása, hogy kellene. És akkor én kezdtem mondani neki, figyelj, te ezt érted, hogy mi megérkezünk augusztus 1-én, a négy bőröndel, két gyerekkel, és nekünk valahova menni kell, ennek a lakásnak kész kell lenni. Persze, hát készen lesz, minden. És eljött az augusztus 1-e, és megérkeztünk, és még a parkettá se volt lerakva a lakásba. A fővállalkozó az a Franciaországban a Rivierán nyaralt. És akkor bennem ez egy olyan mély csalódás volt, hogy csinálhatja ezt az egyik ember, ez az én naivságom. Úristen, hát úgy én ilyet sose tennék egy másikkal, hogy én elmegyek a Rivierára nyaralni, és őt meg ott hagyom ebbe a bajba. De ugye ez nem egyik pillanatra a másik alakult, hanem ez egy hónapokon áttartó viselkedésnek az eredménye. Egy régi osztálytársal. Hogy csinálhat ilyet az ember? És akkor először volt ez a csalódás, és utána a düh. És az, hogy hát muszáj volt egy idő után, muszáj volt beköltözni a lakásba, mert kezdődött a gyerekeknek az iskola, és akkor jöttek minden nap a munkások, és én maradtam otthon, a férje meg a gyerekek elmentek otthon, és nekem kellett azzal elbánni, hogy ők nem jönnek időbe, hogy amit ott csinálnak, meg nem csinálnak, mit. És nagyon dühös voltam. Szóval az lett ebből, hogy egyszerűen iszonyatos dühös voltam erre az emberre, meg egyáltalán az egész helyzetre. És néhány hét elteltével, azután, hogy beköltöztünk a lakásba, és ezt én tapasztalgattam, nekem pszoriázisom lett. Amit tudjátok, egy autoimmun betegség, gyógyíthatatlan, de olyan pszoriázisom lett, hogy így az egész arcom, kezem, idáig, lábam, idáig, szóval, hogy egy nagyon erős pszoriázisom lett. Annyira, én azt hittem, hogy allergiám van valamire. Hogy most itt a lakásban lett valami, és elmentem a bőrgyógyászhoz, az így ránézett, és azt mondta, hogy mióta ilyen a bőre? Mondtam, hát nem tudom, két hete talán? Hát nem tudom. Nem értem rá ezzel foglalkozni. Azt mondja, hogy és hol volt az elmúlt két hétben? Hát ha most azonnal nem fürdetjük szteroidba kívülről, belülről, akkor így marad. És még akkor sem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudjuk oldani. Most hazamegy, összepakol, és befekszik. A bőrgyógyászati klinikának volt az igazgatója, pont a Kapás utcában a rendelőben, ahova bementem. Most, ha befekszik a kórházba, ma délután várom, akkor talán megoldjuk. És akkor azt mondtam, hogy hát, nagyon szépen köszönöm, meg most már így értem, hogy ez pszoriázis, és hogy igen, és hogy köszönöm a lehetőséget, én most hazamegyek, és ezt átgondolom. És hát persze, hogy nem ez volt az én utam, hogy szteroidba fürödjek kívülről, belülről, hanem akkor elkezdődött egy ilyen, egy belső út arra, hogy itt nekem, mi történt itt velem, hogy kerültem én ebbe a helyzetbe. És hát rájöttem, hogy ez a csalódottság és a belső, a düh volt az, ami beindította az autoimmun folyamatot. És én azt mondtam, hogy én soha többet nem adok ilyen erőt senkinek, amivel így tudhat. Szóval én nem fogok soha többé így reagálni. Nem engedem meg magamnak, hogy elmegyek ebbe a dühön. Eltartott másfél évig, mire rendbe raktam a pszoriázist, én magamnak. És hát most így vagyok eléggé fedetlenül, szóval látjátok, hogy ennek nagyon kevés nyoma van, tehát mitől bepöttyösödött a bőröm utána, ilyen szeplős lettem, ami nem voltam előtte, de hogy nem látjátok, hogy akármilyen. Soha nem is, és pedig a pszoriázis ugye gyógyíthatatlan betegség, az állandóan ott marad. Na, szóval ennyit erről, hogy nem lehet gyógyítani, és azt mondtam, hogy ezt többet nem fogom csinálni, nem leszek ilyen dühös. És aztán megvettük ezt a lakást, és itt is volt egy felújítás, és lényegében pont ugyanez megismétlődött. Többször. Kétszer. Két vállalkozóval. És nem lettem újra beteg. Tehát, hogy na, így. A dühre való reakció az abszolút ott van bennem, tehát én tudnék ugyanúgy reagálni továbbra is. Megtanultam a leckét, hogy ez nem lehet. Mert engem nem szolgál, az engem fog rombolni. Hát ugye erről szól az autoimmun betegség. Na, így értem, hogy lehet itt tudatosan is megcsinálni dolgokat. Na, és persze szerek is kellettek hozzá. Tehát, hogy ami elveszi az élét annak a gondolatnak, hogy csalódás, hogy tehetik ezt, hogy teheti az egyik ember ezt a másik emberrel, ugye? Ez egy mélyről jövő mintázatnak a kimenete ez a gondolat. Mert nem az volt, hogy miért velem, vagy hogyan, értelem az volt, hanem hogy egyik ember a másik. És ezt szerekkel le lehetett csendesíteni. Na, és akkor azért tudom, hogy megtanultam a leckét, mert még egyszer nem lettem ettől beteg, meg azóta sem vagyok beteg ebben így. Hát így.
És miért mentél el a gyógyászhoz? Mert nekem ez is egy kérdés, hogy mikor megyünk el.
Nem. Hát figyelj, ott voltam, így, ilyen, olyan vörös volt az arcom, hogy az anyukám meglátott és sírva fakadt.
Csak te mást csinálod, hogy mi lett velem? 10 éve, vagy 20 éve, nem? Tehát, hogy előtte is csináltad, és nem
hogy voltam? Én nem tudtam, hogy mi vajon van. Tehát a diagnózisért elmegy az ember ahhoz, aki ehhez ért. Hát én nem állítom, hogy én minden betegségnek a szakértője lennék. Én mondom, én akkor azt hittem, hogy biztos allergiás vagyok valamire, megvizsgáljuk, hogy mire vagyok allergiás, kiderítjük allergiatesztel, akkor ezzel majd csinálunk valamit. Hát így. Miért mentem el? Ezért. Diagnózisért. Elsősorban.
És saját magadra rá tudtál látni, vagy külső segítséggel?
Nem, ezt én csináltam akkor.
Ja. És az, hogy teheti egyik ember ezt a másikkal, az tulajdonképpen ha nem érezném annyira áldozatnak magam, vagy ha kevésbé lennék érzékeny.
Ehhez kell a mélyebb beszélgetés, hogy akkor itt arról van szó, hogy ő viselkedett valahogy, az volt rám hatással, ez lenne a növény, vagy pedig hogy ezt tette ő velem.
Az meg már egy
állat. Ez meg egy állat. Na, de ez az, amikor uh-huh. mélyebben le kellene menni, hogy én azt hogy mesélném el, vagy akkor hogy meséltem volna. Uh-huh.
Mert hogy ugye itt gyakorlatilag ez volt a kulcsmondatod, uh-huh. hogy teheti ezt egy ember a másikkal, mert én ezt sosem tenném meg.
Igen. Ez az állat.
De tudod, amire érzékenyek vagyunk, azt sose tennénk a másikkal. Szóval, hogy igen.
Hát igen, csak most jön egy ilyen sztori, egy ilyen kézzelfogható sztori, és bocsánat, nem a te...
Nem, tudom, de én hoztam ide saját magam, csak azért akartam, hogy...
Csak hogy, tehát, hogy, de hogy ilyenkor így hogy választunk ki? Tehát megvan a kulcsmondat, lehet látni...
Nem, akkor mit jelent az neked, hogy az egyik ember nem csinálja ezt a másikat? Hogyan érintett az téged, hogy ezt ő csinálta? Akkor ezt kéne kérdezni. És akkor majd én megmondom, hogy ez hogyan érintett engem.
Aha,
hogy ez
és így, akkor
hogy,
azzal,
hogy, igen. Hogy amikor valaki, így viselkedik a másikkal, és akkor megmondom, hogy nem törődöm, vagy önzően, vagy nem tudom én, akkor bennem ez azt a folyamatot indítja el, akkor én ettől úgy érzem magam, akkor ez lenne a növény.
Aha.
Érted? De ha erre én úgy válaszolnék, hogy ez milyen érzés volt neked akkor, amikor ez történt, hogy azt mondanám, hogy hát ezt tette velem, hát hogy ő hogy lehet az, hogy ő ezt csinálja velem, vagy az egyik ember ezt csinálja a másikkal, hát hogy lehet ezt csinálni, akkor ez inkább az állat lenne. Jó? Vagy ha azt mondanám, hogy hát ebbe a helyzetbe kerültem, mit csináltam én nem jól? Mi az, ami hiányzott belőlem ahhoz, hogy jól reagáljak erre a helyzetre? Akkor ez inkább az ásvány, nem? Nem a történet a lényeg, nem a kiragadott mondat, ez annál sokkal mélyebbre megy. Ez az, amit majd megtanulunk együtt ezt kibontani.
De olyasmi, mint a három jelen lehet, nekem pont van egy ilyen helyzetem, mármint nekem van egy ismerősöm, akivel pont valaki így van, sőt sokkal csúnyában, és hogy mind a három jelen van, mert feltette, hogy mit kellett volna csinálnom. feltette, tegnap beszéltem egy másfőről, feltette azt a kérdést is. Tehát azt is elmondta, hogy ez milyen hatással van, de a legerősebb de, az az volt,
de tovább hogy kell kérdezni. Igen, de tovább kell kérdezni. Mit jelent ez, hogy az egyik ember ezt teszi a másikkal? Ez mit jelent neked? Milyen érzése ez? Mi történik akkor? Akkor ezt ki kell bontani.
De az lehet, hogy megjelenik mind a három, ezt akartam.
Ja, egy általános beszélgetésben, persze, mind a hármat használjuk. Persze. Tehát amikor elbeszélünk egy ilyen történetet, csak így szabadon, akkor mind a három megjelent.
Csak lesz egy, ami igazából...
Nem, hogyha te tovább bentebb vagy, és bentebb kérdezel, akkor fog ez kiderülni, igen. Tehát ez egy igazán egy homeopátiás beszélgetés során lesz. Teljesen világos, hogy ez itt növény. Ásvány vagy állat. Igen. Ezt nem akartál valamit, de nem. Na jól van, akkor
torokfájás,
a torokfájás még mindig érdekel engem. Hogy meséli el az egyik vagy egy másik? Most hallottatok példákat újra?
Igen, ez így jól
mesélni. Egymás között, és egymás között beszéljétek meg, hogy ez hogy hangozna. Egyikötök lehet az a homeopata, másik meg a beteg, és játsszátok el.
Jesszus, ez gurul.
Az azért raktam oda, hogy guruljon, hogy el lehessen húzni az útból.
Igen, csak ilyen
indultam.
Ez nem kérdezik.
személyek
Ti mik lesztek?
Kapásból azt mondod, hogy én biztos, hogy állatot nem, vagy ásványt, én tudja, hogy nem. Hát, hogy miért utasítja vissza ezt az embert? Uh-huh. Tehát, hogy ezek
hogy én biztos azt akarom.
Igen, tehát, hogy ezek már beszélünk.
Na jó, hallgatunk benneteket.
Miben segíthetek, kedves Kati?
Az igazság, hogy két napja rettentően fáj a torkom, szúrkál. Reggelente, amikor fölkelek, akkor azt érzem, hogy erősen szúr, és egész nap ilyen folytó érzés van rajtam. Most még már megy el a hangom is. Az egész két napja kezdődött, amikor a párommal veszekedtünk, és nem tudtunk megegyezésre jutni, és ő csak mondta a magáét, és én is mondtam a magamét, és aztán azt vettem észre, hogy reggelre teljesen elment a hangom, és bennem maradt egy csomó indulat, amit nem tudtam kifejezni. És akkor még a gyerekek is ott voltak, és ők meg ott zsigongtak, meg zsongtak, és akkor úgy voltam vele, hogy na jó, én ezt nem bírom, és lebetegedtem, és hát két napja egyre rosszabb a helyzet.
És mondtad, hogy...
Mit hallottatok, bocsánat?
Nem, nyugodtan.
Mit hallottatok eddig? Állatnövényt vagy ásványt?
Állat.
Miért volt? Miért állat?
Mert veszekedett a párjában.
Akárki veszekedhet. Ezt mondtam, hogy dű, harag, még akkor is. Még akkor is.
Nem tudta kimondani azokat.
Még akkor is. Tehát nem tudta kimondani. Nem ezt mondta.
Nem tudtam kimondani az indulatot. Azt hiszem, hogy mindent nem tudtam kimondani.
Szóval, hogy... Hogy ez még nem állat. Ezt akarom mondani, hogy ez nem állat.
Állatot mondod, de nem biztos, hogy...
Aha.
Ahogy elmondtad a történetet,
az nem volt, hanem
mi volt?
Növény volt szerintem.
Miért volt növény?
Mert hogy a környezet hogyan hatott őre.
Igen, szerintem is ez, amit elmeséltél,
azt akartam.
Az egy növény volt. Ki az, aki még állat közül letek? Van állatcsoport? Ti majd leszek vegyesen. Szóval, hogy hangzott volna, ha ez egy állat? Eddig, akkor azt mondta volna, hogy valami folytogat.
Azt mondtam.
Nem.
De mondtam, hogy szóra is folytogató érzés.
Folytogató érzés. Na de ez a különbség. Érted? Te leírtál egyfajta érzést. Ezt érzem én most, ebben a helyzetben. Ez történt, és ez rám így hatott.
Aha, de nem azt mondtam, hogy valami folytogat.
Nem ezt mondtam.
Hanem, hogy folytó érzés.
Igen. Nem azt mondta, hogy veszekedtünk, és ebben ettől ezt csinálta velem, nem mondhattam ki, amit akartam, nem engedte, hogy elmondjam, amit akartam, ez bennem maradt, és ezért, hanem, hogy nem bírtam. Érted?
Aha.
Tehát, hogy a veszekedésben nem bírtam kimondani, tehát növényként jelentél meg sokkal inkább, mint állatként.
De ez a 20 éves tapasztalat.
De nem feltétlen kell hozzá, mert az én is meghallotta, hogy ez nem feltétlen állat volt. De pontosan ezért csinálom a gyakorlatot, hogy lássuk, hogy nem az a lényeg, hogy veszekedés volt, nem az a lényeg, hogy ki
aha,
volt,
hanem
ahogy ezt ő megéli, ahogy arról ő beszámol, ez az, ami számít. Oké, bocsánat, folytassátok. legyen ez egy állat most, jó? Folytasd úgy, mint állat, tehát próbáld meg, hogy a többi kérdésre tényleg próbálj állatként, de ha nem megy, semmi baj, akkor együtt megcsináljuk azt a választ állatnak, jó?
Jó.
Ahogy válaszolsz.
Jó, és mondtad, hogy elment a hangod, a fájdalom még maradt?
Hogy a fájdalom az azóta is itt van, és iszonyatosan dühös vagyok, és frusztrált, és folytatnám a veszekedést, és úgy érzem, hogy meg tudnám folytani.
Ha, és a torkodban mit érzel?
Hát az,
tehát
hogy
a torok fájdalom, azt
folytogat
meg
valami.
Aha.
Folytogat.
Kívülről?
Igen.
Na, hogy fogadsz valami? Nagyon jó, jó az irány, de mondjuk inkább sokkal jobb ilyenkor úgy kérdezni, hogy mit értesz azon, hogy valami folytogat?
Aha, jaj, ne ennyire ide.
Mert hogy azt ne te mondd meg, hogy kívülről vagy belülről, vagy mit akar ő ezzel elmondani. Úgy próbálunk kérdezni ilyenkor, hogy a lehető lenyitottabb kérdést tesszük fel, hogy az ő tudattalanjából az jöjjön fel, amit ő akar. Ha nagyon irányítottak a kérdéseink, akkor, nem, akkor nagyon nehezen jutunk a dolog mélyére. Ha nyitott kérdéseket teszünk fel, és hagyjuk, és én szoktam is ezt mondani, hogy nem baj, ha nem logikus, amit mondasz, én annak örülök a legjobban, minél kevésbé jut, csak mondani először az eszedbe jut.
Szóval mit értesz ezzel azt, hogy folytogat? Ezt hogy érted?
Úgy érzem, hogy ő nagyon erőszakos és agresszív, és ledominál engem, és nem hagy szóhoz jutni, és egyfajta folytogatást hajt ezzel rajtam végbe, ami most testi tüneteket is produkál.
Nem így mondaná egy állat. De jó, hogy mondd az elején, még jó, az nagyon jó. De ugye a testi részre, ugye most látom, hogy nem az állati lényeddel vagy elől, és ezért nehéz neked ezt most előhozni szerintem. Hanem tehát, hogy mondjuk lehetne azt mondani, hogy a betegség hogy folytogat, hogy olyan, mintha kívülről befelé szorítanák, vagy olyan, mintha belülről kifelé nyomódna, elzárná a hangomat, vagy a lélegzés úgy járt, mintha nem engedné, hogy beszívjam a levegőt, mintha itt elakasztaná a levegő útja például. Tehát, hogy azért mondom, hogy a folytogatás kívülről, belülről, vagy elakad, vagy nem megy, azt majd ő megmondja. Érted? Nem, mindenki más gondol erről. Oké? Okay? Jó?
Még hogy?
Nem tudom, hallottatok úri?
Szeretném még valamit mondani erről az érzetről. Főleg ez a torokfájás érdekelne, hogy ez pontosan milyen érzés neked.
Hát mondom, reggelente ez a nagyon szúró, nagyon nyomó, és egyébként meg ilyen folytó.
Hát úgy szúr ez engem reggel.
Mind a méhecske.
Nem kell, hogy mind, hanem hogy ez engem szúr. Nem szúró az érzés, az inkább egy növény, egy ásvány. Ez engem szúr. Érted? Megszemélyesíti, még a betegséget is megszemélyesíti egy igazi állati állapotban lévő ember. A betegségről is úgy fog beszélni, mint egy másik entitásról. Ami őt megfolytja, megszúrja.
Aha, de maga a betegség. Akár. Csak azok
tenni, abszolút. Nem.
És ez akutan is hangos? Nem csak inkább a krónikus?
Lehet abszolút hangos. Nem, abszolút lehet hangos. Akutban is. Abszolút lehet hangos. De, mint mondtam, nem ilyen rövid beszélgetés alapján fogjuk ezt eldönteni. Ez most csak egy gyakorlás.
Ja, de nagyon.
Persze, abszolút lehet hangos. Sőt, erre mindig nagyon figyelek, amikor mondjuk telefonon akut esetet veszek fel. Tehát, hogy valaki betegem, és akkor van valami baja, és akkor nagyon figyelek mindig, hogy
hogy melyik birodalomból beszél.
Igen. Hogy az-e, ami az ő sajátja, vagy van itt valami más. Igen, mindig figyelek rá. És akkor rákérdezek, így visszakérdezek, megkérdezem, hogy mi is ez fontos, és akkor még világosabb lesz. Igen.
Mert ugye sokszor
akkor... De nem feltétlen az, ahogy rögtön elmondja a történetet, hanem azt mondja, hogy ez, mondjuk azt mondod, hogy ez ilyen folytogató érzés. És akkor meg kell kérdezni, hogy milyen az, hogy folytogató érzés? Mondanál erről többet? Így. És akkor az majd kiderül, hogy milyen irányba megy el akkor.
Aha, mert mondjuk ugye egy akut kezelésnél ugye egyből mondjuk most egy kígyóra asszociáltam. De hogy egy növény is mond ilyet?
Hát a növény azt fogja mondani, majd meglátjuk a növénynél, hogy mit fog mondani.
Persze. De hogy erre az érzetre.
Abszolút. Majd megy el, megmondja a növény, hogy hogy érez, de ha nem, akkor majd mondom én. Persze, lehet hallani, gyakran. És ez segít is akár szerek között választani. Fitolakka vagy lahéz is, vagy érted? Oké, köszönöm. Tényleg ne mondjátok meg, hogy mik vagytok. Hanem kitaláljuk mi.
Jó napot kívánok, hallgatom.
Igen. Hát három napja küldött, korán reggel, éreztem, mikor felkeltem már akkor, hogy nagyon fáj a torkom, és később egész nap folyamán is így volt. Már azt érzem, hogy nem vagyok képes nyelni, tehát a beszéd is nehezemre esik, most is nehéz igazából többet mondanom.
Történt valami három nappal ezelőtt, mikor elkezdődött ez az egész dolog felés?
Hát összevesztem az anyámmal, és igazából azóta nem beszélünk. És ez azt érzem, hogy szétesett most így a család, hogy nem beszélek vele, mert nagyon fontos támaszom. És
nagyon ügyes vagy. Szerintem halljuk mindannyian, hogy melyik birodalomban vagyunk, de ilyenkor például meg lehetne kérdezni, hogy biztosak legyünk abban, hogy ez nem csak szóválasztás kérdése, hogy mit jelent azt, hogy a család egy támasz. Mit jelent ez neked, hogy a család? Nem kell most válaszolnod, de így lehetne megnézni, hogy biztos jó helyen vagyunk. Egyébként melyik birodalomban vagyunk?
Ásvány.
Ásvány?
Ásvány.
Ásvány? Ásvány. Mik voltatok?
Ásvány.
Igen, szerintem is nem ásvány. Mi volt neked a növényes benne? Mert ez így nagyon jó, mert így fogjuk ezt jól megérteni.
Hát alapvetően az, hogy lett egy helyzet, amire ő nagyon érzékenyen reagált, és hogy ettől így, mondjuk igen, tehát szétesik a család, akkor szétesik a struktúra, az ott egy...
Meg azt mondja, hogy nem vagyok képes beszélni, ugye ezt mondta. Mm-hmm. Tehát, hogy mi hiányzik belőle, mi az, ami nem teljes benne. Nagyon ügyesen mondta.
Igen, nekem ez az volt, hogy ilyen túlérzékenyen reagál inkább a külvilágra.
Aha. De ez hogy a te értelmezésed nagyon fontos azt hallani, amit a másik mond, és ha nem világos, mert valamikor nem világos, akkor rákérdezni, hogy mit is jelent ez pontosan?
Nagyon struktúrált volt, hogy tegnap este kezdődött, amikor ilyen ez a papíros
felírom. Nagyon, szerintem nagyon ügyesen jelenítetted meg a ásvány mi lehetőségeket, igen. Nagyon jó. Ti sem mondjátok meg. És ti is választatok egyet, amit előadtok a háromból.
Hát nagyon fáj a torkom, valószínűleg megkülhettem, nagyon erős volt a légkondi, nagyon-nagyon ért. Próbáltam betakarózni, akkor, hogy ne érjen annyira, illetve hát tegnap éjszaka próbáltam kis hidegborogatást rárakni, nem nagyon jobb olyan kaparó érzés van a torkomban.
Mi az, amiről úgy érzi, hogy esetleg javult?
Hát a hidegre, tehát feltétlen, hogy a hideg borogatásra, meg hogyha hideget iszom, arra jobbul.
Van esetleg más jellemzője ennek a fájdalomnak, az amikor a hidegre jellem?
Hát én próbálok tenni ellene, de hogy ilyen tök tehetetlenség, hogy nagyon zavaró ez az érzés ugye, a torkomba.
És mikor ez folyamatosan jelen van?
Hát inkább így este felé, így napközben teszek, akkor nem érzem ennyire.
Na, mi volt ez?
Hát ásványnál.
Neked ásvány, neked?
De annyira nem világos.
Növény.
Mert az is.
Az érzékenység.
Növény.
Nekem is inkább növény.
Növény.
Én nem figyeltem elég.
Jó.
Nekem növény a légkondi érzékenység.
Okay. Tehát, hogy mind a kettő úgy, tehát, hogy nem, én még kérdeznék nekem, aha, ez nem aha volt teljesen.
Szerintem is növényt csináltatok, ez így volt?
Ezt próbáltuk, igen.
Tehát, hogy azt mondta el, hogy mire, hogyan reagál a külvilágból, hogy egyetlen az etiológia is az volt, hogy valami a külső világból hatott rá, hogy ez a légkondi volt, akkor arról beszélt spontán, hogy ha hideg, a meleg, hogy hat rá, ha eszik, ha iszik, ha hideg, a meleg, tehát, hogy azt próbálta leírni, hogy a külső dolgok hogyan hatnak rá. Ezért volt növény. Uh-huh. Neked mi volt az ásvány benne?
Nem, én 50-50%-on hezitáltam a kettő között, mert ezt hallottam én is, de közben meg nem, tehát hogy nem volt ez teljesen. Én így kérdeztem volna.
Aha, jó. Oké, ügyesek voltatok. Ti is. Na, és ti sem mondjátok, hogy melyiket választottátok rajta.
Jó napot kívánok, hallottam.
Olyan érdekes, hogy azonnal áttértek magázódásba. Ti is áttértetek magázódásba, és ti is áttértetek ma.
Nagyon fáj a torkom.
Hajj,
és mi történt,
ami
miatt?
Hát én nem tudom, mert elmentünk a barátnőmmel tegnap inni valamit, és hát csak üdítőt ittunk, de nekem lett semmi baja. Mert azon kívül így nagyon más nem történt. Maximum annyi, hogy hát megint ő itta meg a melegebb részt, itt is én meg a hidegebbet, mert mindig ez van egyébként.
Mert egy üvegből iszni?
Igen, hát spóroltunk, és akkor így egy nagyot vettünk, és akkor én ittam ki először a hideget, és amikor ő hozzájutott, addig már fogtam, meg átmelegedett, és akkor már melegebbet kaptam. Pedig én nem bírom egyébként, mert ő bírja.
Mármint, hogy ő bírja a hideget?
Ő bírja a hideget, igen.
De hogyha maga nem bírja a hideget?
Hát mert hogy olyasmi, mint hogyha ha így én kedvezni akarok vele, hogy akkor, vagy ő akar velem kedvezni, és akkor így mindig ezt adogatjuk így egymás között, hogy most ki kedvez a másiknak.
És hogy van ezzel, hogy így kedveznek egymással?
Hát addig, ameddig ez így egálban van, addig ez így oké, utána már nem lenne.
Ezek szerint szokott nem egálban is lenni?
Hát vele nem, vele elég jól figyelünk, de vannak mások, akikkel.
Na jó, a torokfájások kevés dolgot tudjuk meg, de nagyon egyértelmű a birodalom.
Állatok.
Én is az állatot szavazom. Állatot csináltad?
Igen.
Nagyon ügyes, ugye ez adok, kapok, mi történt velem, mit csinált ő velem, mi történt. Na, ügyesek voltatok? Na, jó. Szóval tudom, hogy ez most csak éppen, hogy belemártottuk a lábújunk hegyét ebbe a dologba, és majd azért mondom, hogy kellenek esetek, mert anélkül nem lehet ezt jól begyakorolni, meg jól látni. Most erre már nyitva lesz a fületek, hogy halljatok ilyen információkat is.
De egyébként te is hagyod azért spontán beszélni először?
Persze.
Hát oké, hogy gyakorlunk.
Azért abszolút, ha nem ant követem abban, hogy mi a korrekt eset felvétel, mi szerint először hagyjuk, hogy spontán elmondja a beteg. Sőt, nagyon figyelek, minden érzékszerben ki van arra hegyezve, hogy mit mond el spontán. Uh-huh. Hogy hangzik el spontán? Mi az, amit ő fontosnak tart? Hogyan viselkedik? Az első 5-10 perc nagyon fontos egy konzultációban. Ott kell a legjobban észrevenni mindenfélét, mert ott nagyon sok jel lejön. És utána az összes többit meg majd lehet terelgetni. De igen, nagyon fontos az első. Hát kinél mennyi, mert van, akinél ez rövidebb idő, van, akinél hosszabb ez a spontán idő. Van, akit le kell rövidíteni, van, akit biztatni kell, persze, de abszolút hagyom. Jaj. Ügyesek voltatok. Tartsunk-e most szünetet, hogy menjünk tovább?
Tartsunk szünetet.
Jó. Pár falat szünetet. Jó.
De tényleg csak
Na, beszéljünk még erről egy kicsit. Tehát, hogyha most szünetet tartunk, mondjuk akkor tartsunk egy rövid szünetet. És akkor utána legyen egykor ebédidő, vagy ne legyen, vagy hogy legyen?
Hát ebédidő legyen.
Szerintem egykor, nem?
Most
jó, akkor most egy 5 perces pisi szünet van.
Igen,
meg
egy picit átadom a
levegőt. Igen. Nincs elég levegőd? Tehát
most már jó, de
Tehát azért volt nyitva az az ajtó, hogy áramoljunk, de persze.
Itt lehet, hogy a párkartot.